fohászkodjunk. A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton, Uram. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, azért könyörögtünk az ének szavával, hogy hadd legyen ez a hajlék a mi lelki otthonunk. Valóban azzal a vágyakozással jöttünk ide, hogy de jó hazajönni te hozzád, de jó hallani azt, amit te akarsz nekünk mondani. Felszabadító, megújító, melletted elkötelező az, amikor te megszólalsz. Köszönjük neked a te ígédet, amely évezredek óta olyan csodálatos világosságot ad mi nekünk. Jézus Krisztus, te, aki magad vagy a világ világossága, az apostoli szavakon keresztül, a bizonyságtételen keresztül, amelyeket a te tanítványaid leírtak, ma is beleragyogsz a mi életünkbe. Köszönjük neked, hogy amikor azt érezzük, hogy körülvesz minket a sűrű sötét, akkor te rád tekinthetünk, és a te jelenlétedben megújulhatunk. Köszönjük neked szent lelked ajándékát, amellyel szabadságot adsz mi nekünk, hogy járjunk a veled való közösségben. Áldunk és magasztalunk azért, mert az a reménységünk lehet, hogy ma is itt van velünk a te lelked, és ahogyan a világteremtés hajnalán elvégezte a te akaratodat, s megalkotta mindazt, amire te azt mondtad, hogy legyen. Mennyei Urunk, dicsőséges Jézusunk, az a reménységünk, hogy amikor ma a te szavadat halljuk, mi bennünk is véghez viszi a te akaratodat. Újra köszönjük, hogy átélhettük már, vagy köszönjük, ha most először ezzel a vággyal érkezhettünk ide, vagy köszönjük, ha van közöttünk olyan, aki talán még nem is ismeri ezt a vágyat, de itt van. Add, Urunk, hogy hadd legyen egészen személyes áldássá az, amit a te lelked véghez visz ma közöttünk. Így adjál, kérünk, nyitottságot arra, hogy amit te mondasz, azt ne csak meghalljuk, hanem szívünkben forgassuk, s a te lelked, miközben a mi szívünkben ott van a te igéd, életté formálja azt. Kérünk azért, hogy így szólj most mi hozzánk. Amen. Szeretett testvéreim, a mai Isten tiszteletünkön befejezve azt a sorozatot, amelyet az előző napokon megkezdtünk, arról fogunk hallani, hogy hogyan leplezi le a világ fejedelmét az Isten lelke. Két ige szakaszt olvasnék ehhez, János evangéliumából, János evangélium a 12. részéből a 20-tól kezdődő szakaszt, és aztán azt a szakaszt, amelyet az elmúlt napokban hallhattunk már két alkalommal a 16. részből. János evangélium a 12. részének a 20. és következő verseiben így szól hozzánk Isten igéje. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá: Uram, Jézust szeretnénk látni! Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik: eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, Atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből, már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt, mások azonban így szóltak, angyal beszélt vele. Jézus megszólalt, nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélet, e világ felett. Most vettetik ki, e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. És a 16. rész 7. versétől kezdődően a 11. versig, ezt mondja Jézus, én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Per újra felvétel. Más néven per újítás, így is szokták nevezni. A jogászok egy egészen különleges eljárást szoktak ezzel a névvel illetni, per újra felvétel, per újítás, amikor már egy lezárt bírósági eljárást, ahol kihirdették az ítéletet, talán már hatályba is lépett az az ítélet, újra megnyitnak. Amikor újra elkezdik azt az ügyet tárgyalni, újra tárgyalják, egészen kivételes esetekben kerülhet erre sor, általában akkor, ha valami új bizonyíték vagy új tény merül föl, amelyet az eredeti eljárás alkalmával nem vettek figyelembe. Nem vagyok jogász, és ha vannak közöttünk, vagy a képernyő előtt ülők között jogász végzettségűek, akkor bocsássák meg nekem a pongyola megfogalmazását, a per újrafelvétel, per újítás jogi fogalmának. Egy ige hirdetésben talán a lényegét visszaadhatjuk ennek. Per újrafelvétel. Karinti Frigyes, a 20. század elejének nagy magyar írója, egy híressé vált elbeszélésében megfogalmazta azt, hogy vajon hogyan nézhetne ki az, hogyha Jézus per újítást, per újrafelvételt kezdeményezne a feltámadása után. Leírja, hogyan fölkeresi Pilátust, azt a Pilátust, aki korábban a halálos ítéletét kimondta és aláírta, sokaságnak az élén, akik ennek a rossz döntésnek a következményeit, hogy Barabbásnak a szabadon engedését kérték, megszenvedték, a sokaság minden tagja megvan arról győződve, hogy rossz volt az a döntés, hogy újra kéne nyitni ezt a kérdést, és hogy Jézust kéne szabadon engedni, és Barabbást halálra ítélni. És amikor megjelennek Pilátus előtt, Karinti így írja le, Pilátus nagylelkűen belemegy abba, hogy tárgyaljuk újra az ügyet, és a sokasság, amikor megkérdezi tőlük, hogy kit akartok szabadon engedni, Krisztust vagy Barabbást, akkor egyként hangosan üvölti újra Barabbást. Azok, akik előzőleg megfogalmazták, hogy milyen rossz döntés volt ez. Így képzelte el a per újrafelvételt Karinti Frigyes. Az a szakasz, amelyről most olvastunk, amelyet egész héten tanulmányozunk, tulajdonképpen egy perújrafelvétel, ahogyan Jézus szavaiban megjelenik. Nagy csütörtök este ezekben a szavakban, amikor a tanítványai tanította, perújrafelvételről beszélt. De egészen máshogyan, mint ahogyan ezt Karintinán láthatjuk. Nem Pilátus előtt nyitja újra az ügyet. És nagyon meglepő, nagyon izgalmas, hogy nem Jézus indítványozza azt, hogy újra vegyék végig azt az eljárást, amely valójában másnap fog lezajlani, vagy a következő órákban fog lezajlani. Egy egészen különös ügyész az, aki gondoskodik a megismételt eljárásról, a megismételt perről. Kicsoda? Azt mondja Jézus, én az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok, és amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. Ki az, aki megnyitja ezt a megismételt eljárást? A Szentlélek. Ki az ügyész, aki feltárja a világ előtt, hogy mi az igazi bűn, hogy mi a valódi ítélet, és hogy ki az, aki igaz? Ki a vádló, aki bebizonyítja azt, hogy az előző eljárás helytelen volt? Isten lelke, a Szentlélek. Jézus azt mondja a tanítványainak, egy egészen abszurd per az, amely a következő órákban a szemetek előtt végbe fog menni. Egy egészen abszurd per, ahol a bíró háromszor kimondja azt, hogy nem találok bűnt ebben az emberben, és aztán átadja halálra, halálos ítéletre adja. Döbbenetes. Felmenti, látszólag minden bűn alól, és aztán a legsúlyosabb ítélettel fogja sújtani őt. Érthetetlen, ami történni fog a következő órákban. Teljesen jogos, hogy per újra felvétel következik, mert Isten igazsága megköveteli a perújítást. Hogy kiderüljön azt, hogy mi a valódi bűn, és kik a valódi bűnösök. A valódi bűnösök azok, akik nem hisznek bennem, mondja Jézus. Erről hallottunk tegnap előtt. A valódi bűnösök azok, akik Jézust halálba adják. A valódi bűnösök azok, akik azt mondják, hogy a mi életünkben nincsen helye Jézusnak. És ha Jézus nem távozik el önként, akkor minden eszközzel gondoskodnak arról, hogy eltávolítsák az életükből. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. A Szentlélek le fogja leplezni, hogy mi a valódi bűn. Aztán a Szentlélek munkája nyomán láthatunk egy rehabilitációt, az igazságot. Ki az igaz? Erről hallhattunk tegnap. Az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem. A per újra felvételnek a jogi világban, ha jól tudom, lehet, hogy ki fognak a testvérek ebben engem igazítani, az egyik megalapozott indoka, hogyha ugyanabban az ügyben két különböző eljárás történt, és a két különböző eljárásban két eltérő ítélet született. Ebben a helyzetben az egyik ítéletet meg kell semmisíteni. Legalább az egyik ítéletet meg kell semmisíteni. Azt mondja Jézus, hogy a Szentlélek világossá fogja tenni, hogy Jézus ügyében két ítélet született. Az egyik ítéletet a zsidó nagytanács vezetőinek a nyomására Pilátus mondta ki. Ki mondta, hogy Jézus Krisztust halálba kell adni. a másik ítéletet a legfelsőbb fórumon, a legfelsőbb bírói fórumon hozták. Az atya igaznak mondta ki a fiút, és maga mellé emelte őt a mennyei trónra. Indokolt a per újrafelvétel. Indokolt újra kimondani azt, amit Pilátus is kimondott, és aztán az ellenkezőjét cselekedte, hogy Jézus az igaz. Indokolt a perújítás, és az előző ítéletnek, a hazugságának, a hamisságának a kimondása. És nem csak a bűnről leplezi le a Szentlélek, hogy nem volt igaz, amit kimondott az előző ítélet, nem csak a bűnösnek kimondott Jézus Krisztust menti föl, hanem leleplezi a valós ítéletet is. Bemutatja azt, hogy ki az, aki valóban elítélt, akinek valóban indokolt az ítélete. Egészen más, mint amire az előző bíróság jutott. Mielőtt azonban megnéznénk közelebbről, amit az ítéletről mond Jézus Krisztus, azelőtt egy pillanatra döbbenjünk meg azon, amit az előbb elmondtam. Per újra felvétel, amelyet egy egészen különleges ügyész kezdeményez. Ez a különleges ügyész az Istennek a szent lelke. Ebben a perben ő lesz a vádoló. Hogyan, kérdezhetjük? Több okból is meglepődhetünk ezen. Az egyik, amiért meglepődhetünk rajta, mert hallottuk, Jézus is így beszélt róla, hogy ő a pártfogó. És sokan vannak közöttünk, akik tudják, hogy az a görög szó, amelyet itt a Biblia eredeti szövegében olvasunk, a paraklétos szó, az többek között az ügyvédre volt használatos. Hogyan lehet az, hogy ügyészként jelenik meg ebben az újraindított perben? Hogyan lehet az, hogy nem ügyvédként látjuk őt? Nagyon izgalmas az, hogy ez a néhány mondat, amellyel foglalkozunk ezen a héten, ez a néhány mondat az egyetlen olyan szakasza a Bibliának, ahol Isten szent lelkének a világ felé való munkájáról, a világban végzett munkájáról olvasunk. Mindenütt másutt arról beszél a Szentírás, hogy Isten szent lelke mit végezel az egyházban, és mit végezel az egyház által. És amikor Jézus Krisztus tanítványairól beszél, és a Szentlélekhez való viszonyukról, akkor azt mondja, hogy ő a ti életetekben a pártfogó, az, aki segítséget nyújt nektek minden helyzetben, az, aki védelmeztiteket, ő a ti életetekben az ügyvéd. Valóban így van. Itt azonban a világra mutat Jézus, és arról beszél, hogy az igazság lelke, mert ez a másik kifejezés, amelyet János evangéliumában visszatérően olvasunk Jézus szavaiban, az igazság lelke feltárja a világnak a bűnét, feltárja a világnak a hazugságát, és feltárja a világ fejedelmének az ítéletét. Azért is meglepődhetünk ezen, hogy ebben a perben a Szentlélek az ügyész szerepét tölti be, mert hogy megint csak sokan tudjuk, hogy a Bibliában a sátán neve az, hogy vádoló. Hát nem a sátán lenne az, akit vádolóként kellene látnunk? János evangélium egészen különlegesen mutatja be a sátánnak ezt az igényét. Valóban ez a saját szerepfelfogása, hogy ő legyen az, aki kimondja a vádakat, és Isten elítéli azt, akiről ő vádakat mond. A szándéka szerint a sátán valóban vádoló lenne. De annak fényében, amit itt olvasunk, és érzékelhetjük, hogy már közeledünk ahhoz, amiről Jézus itt hangsúlyozottan beszél, annak a fényében a sátán nem igazi vádoló, nem igazi ügyész, hanem ő a vádaskodó. A vádaskodó. Aki vádakat szól, de a vádjainak Isten nem ad helyet. És nem az ő vádjai alapján fog végbe menni az ítélet. A Szentlélek, az igazi vádló, aki leleplezi a bűnt, aki leleplezi az igazságot, és aki leleplezi az ítéletet. És leplezze is le. De nagy ajándék, hogy ezt megteszi. Isten népe számára mindig öröm, amikor azzal szembesül, hogy Isten lelke megmutatja azt, ami nem Isten akarata szerint történik az életünkben. Sokunk kedves Zsoltára, a 139. Zsoltár, olyan szép az, amikor Dávid elmondja, hogy mennyire nincs hova menekülnie Isten elől, mert Isten mindenütt ott van, mindenütt látja, rajta tartja a szemét. Elmondja azt, hogy Isten már a gondolatait is előre tudja, még a nyelvemen sincs a szó, és már tudod azt. És amikor ezt megvallja, akkor aztán hálás szívvel borul oda a Zsoltár végén. A mindenható Isten elé, aki szent lelkével megvilágosította előtte azt, hogy milyen mélyen belelát a szíve mélyére, a lelke mélyére. Hálás szívvel odaborul, és nem azt mondja, ami talán az első reakciónk lenne, ami Péter apostol első reakciója volt, amikor szembe került Jézus hatalmával, hogy menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok, hanem azt mondja, ahova Isten lelke elvezet bennünket, hogy vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat, nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Mert nem akarok hamisság útján járni. Mert nem akarok a pusztulás útján járni. A szent lelkeddel tárd föl a valóságot. S ha bármi van én bennem, ami ítéletre méltó, akkor tisztíts meg tőle. Tárd föl előttem a valóságot, akkor is, ha fájdalmas, akkor is, ha keserű, akkor is, hogyha megaláz engem, tárd föl előttem az igazságot. Mert ha nem tárod fel, akkor belepusztulok a bűnbe. Leleplezi. Leleplezi azt, ami megnyomorítja az életünket. De olyan jó kimondani, hogy amikor ez az ügyész a vádakat elősorolja, amikor leleplezi a bűnt, és amikor leleplezi az ítéletet, akkor ezt nem azzal a céllal teszi, hogy pusztulásba sodorjon bennünket. És még csak nem is azzal a céllal teszi, hogy pusztulásba sodorja a világot, hiszen itt a világról van szó, amely lázad Isten ellen, hanem azért, hogy véghez vigye Isten akaratát, aki nem akarja a bűnösnek a halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Mert Isten szíve mélyén, amikor elküldi az ő szent lelkét, és amikor szembesíti a bűnével a világot, akkor az van, hogy megszabaduljanak azok, akik ennek fényében a Szentlélek munkája nyomán megtérnek, mert úgy szerette Isten a világot. Azt a világot, amelynek a fejedelméről itt beszél, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki ő benne hisz, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen. S maga Jézus Krisztus nem sokkal később, ugyanezen az estén azt mondta a főpapi imádságában, hogy nem csupán azokért könyörgök, akiket rám bíztál, Uram, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Ez Jézus célja. ezért könyörög az Atyához, hogy küldje el a Szent Lelket, és ezért küldi el a Szent Lelket az Atya, és ezért leplezi le a bűnét a világnak, hogy mindazok, akikben ezt a nagyszerű munkáját véghez viszi, akik meglátják a bűnnek a valóságát az életükben, akik meglátják Jézus Krisztusban a rehabilitált, az Istentől adott szabadítót, az Isten fiát, a mi életünk megváltóját, mindazok életet nyerhessenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Ez az ügyész nem ellenünk szólja a vádakat, hanem mindazokért, akiket Isten a szeretetébe akar vonni. És ennek érdekében leleplezi az ellenséget. Erről beszél a mai szakaszunkban Jézus, leleplezi az ellenséget, leleplezi előttünk a világ fejedelmét. Azt mondja, amikor eljön a pártfogó, leleplezi a világ előtt, hogy mi az ítélet. Az ítélet az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy tovább megy itt, mint amit egy átlagos ügyész tesz. Hiszen itt már az ítéletet hirdeti ki. Azt az ítéletet, amelyet a mindenség ura meghozott. A fölött, akiről Jézus Krisztus az ő tanítványainak már beszélt. S ha eljön a Szentlélek, akkor a világ előtt leleplezi az ítéletét a világ fejedelmének. Annak, akiről Jézus Krisztus világosan elmondta, hogy emberölő volt a kezdetektől fogva, mert lázad Isten ellen. S mert Istent nem tudja semmi más módon megkárosítani, az egyetlen mód, ahogyan szomorúságot tud neki okozni, hogy Isten legkedvesebb alkotását, az Isten képére teremtett embert pusztulásba dönti. Ember ölő volt kezdettől fogva, és a hazugság atya, mert az igazsággal nem ölhetne meg bennünket. Az igazság Isten kezében erős fegyver, hogy megszabadítson minket a gonosztól. Az ördög kizárólag a hazugsággal tud minket halálba dönteni. Ezért a hazugságot fordítja ellenünk. Milyen csodálatos, hogy leleplezi őt az Isten Szent Lelke. Milyen csodálatos, hogy nem engedi a pusztítását. Hogy Isten népét megmenti az ördög minden ármánykodásától. Jézus az utolsó napjai során, nagyobb részt az utolsó estén, mielőtt meghalt volna nagy csütörtök estéjén, háromszor beszélt a világ fejedelméről. Mind a hármat leírja János evangélista, és ez a három egymást erősítő üzenet, amelynek a csúcspontja az, amit most olvasunk, három nagyon fontos dolgot elmond nekünk. Persze ennél sokkal többet is, de hármat hadd emeljek most ki, azzal kapcsolatban, amit a világ fejedelme ítéletéről, az ördög ítéletéről tudnunk kell. Az első az, amit hallhattunk az elején, Jézus, amikor még a sokaságból keresték őt olyanok, akik nem találkoztak korábban vele, pogányok, görögök, akik az ünnepre jöttek föl, mint a zsidósághoz vonzódó, a zsidó valláshoz, hithez vonzódó emberek, Jézust keresve, Jézus közelébe akartak jutni, és Jézus valami egészen különleges kijelentést adott arról, hogy eljött az óra. Eljött az óra, amikor beteljesíti a küldetését. És ezzel összefüggésben mondja, most, most megy végbe az ítélete világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. Azt mondja Jézus, az ő halálával beteljesedett az ördög ítélete. Nem véletlen, hogy alapigénkben is ezt olvastuk, az ítélet az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. A bibliai szöveg nagyon világosan arról szól, hogy ez már végbe ment, megtörtént. Amikor Isten szent lelke ezt föltárja előttünk, akkor olyas valamiről beszél, ami megtörtént. Amikor Jézus Krisztus kimondta a Golgotán, hogy elvégeztetett, akkor végbe ment a világ fejedelmének az ítélete. Mert ezért jött Jézus Krisztus, hogy legyőzze a világ fejedelmét. János apostol így mondja az első levelében, azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. És ott a Golgotán, ahol bevégezte az Istentől való küldetését, ahol betöltötte azt, ami feladatot Istentől kapott, ott ezt is megvalósította. Azért jött, azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Ott a Golgotán János apostol erre tanít bennünket, miközben a világ Jézus Krisztus szégyenét látta, a közben Isten az ő fiának a dicsőségét ragyogtatta fel. És Jézus Krisztus dicsősége nem csak abban áll, de abban is megmutatkozik, hogy a leglegyőzhetetlenebbnek hitt ellenséget is legyőzte, diadalt aratott felette, megmutatta, hogy valóban övé minden hatalom menjen és földön. És amikor az ember azt gondolná, hogy az ördögnek van hatalma fölöttünk, amikor azt gondolná, hogy az ördög kárt tud tenni abban, aki Jézushoz tartozik, akkor Jézus szava egészen világos. Ott a Golgotán, ott a kereszten, ott ő véghez vitte az ítéletet, és kivettetett a világnak a fejedelme. Ahogyan olyan szemléletesen leírja János apostol a Jelenések könyvében, a mennyből levettetett a sárkány, aki a vádolója volt a mi testvéreinknek. Ez azt jelenti, hogy akik Jézushoz tartoznak, azok ellen már semmilyen vád nem hangzik el a mennyben. Ez azt jelenti, hogy minden vádaskodásának véget vetett Isten. Legyőzte őt. Hódolatra kényszerült Jézus Krisztus előtt. Nem is véletlenül. A második, amit már a tanítványainak mondott Jézus Krisztus az utolsó vacsora után, így hangzik, már nem sokat beszélek veletek, mert eljön a világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. Azért nincsen hatalma Jézus választottai, Jézus tanítványai, Isten népe az egyház fölött a világ fejedelmének, mert nincsen hatalma Jézus fölött. És mindazok, akik őhozzá tartoznak, ahogyan olyan gyönyörűen mondja a jó pásztor hasonlatában, mindazok, akik az ő nyájának a tagjai, azokat soha senki ki nem ragadhatja az ő kezéből. Milyen megrendítő! Azt mondja Jézus, felettem nincs hatalma. Az a kifejezés, ami itt a Bibliában szerepel, az egy jogi kifejezés volt, arról szól, hogy nem tud vádat hozni ellenem. Nincs mivel vádolnia engem. És itt lepleződik le igazán az, aki vádolója volt a testvéreinknek, ahogyan olvassuk a Bibliában. Itt lepleződik le, hogy valójában csak vádaskodni van hatalma, mert van valaki, aki ellen bármit mondjon, minden vágya hazugságnak bizonyul. Lelepleződik a hazugság atya. S milyen szánalmasan mutatkozik meg ez a következő órákban. Amikor a nagy tanács előtt mindenáron megpróbálják világossá tenni azt, hogy Jézus valami bűnt követett el, és bármit mondjanak. Újra és újra kiderül, hogy azok, akik megegyeztek ellene, hogy hamis tanúsággal halálba fogják őt adni, még azok is belezavarodnak, belekavarodnak. És újra kiderül, hogy nem igaz, egyetlen hazugság sem igaz, amit ellene hoznak, és a végén már a főpap azzal fordul Jézushoz, hogy akkor mondd meg te, hogy igaz-e az, hogy te Isten fia vagy, és az igazságért fogják őt halálra ítélni. Mert nincs az a hazugság, amelyik ellene célt érhetne. És aztán a római helytartó Pilátus háromszor mondja ki, hogy nem találok bűnt ebben az emberben. Nincs bennem semmi, amit megragadhatna, mondja Jézus. Nincs hatalma fölöttem a világ fejedelmének. Nem talál fogást rajtam. Lelepleződik. Világossá válik, hogy ő valóban a hazugság atya. És itt jutunk el a harmadikhoz, hogy ezt már nem csak Jézus tanítványai fogják látni, akiket felkészített erre a mi Urunk, hanem a világ előtt is leleplezi őt. A pártfogó, a lélek, aki eljön, hogy védelmezzen bennünket, és aki leleplezi a világ előtt az ítéletet, hogy a világ fejedelme megítéltetett. És azt mondja Jézus, hogy az ördög bár ideig, óráig elhitethet majd embereket, de minden hazugságát le fogja leplezni, előbb vagy utóbb az Istennek a lelke. Olyan megrendítő így végignézni, testvéreim, akár csak az emberi történelemnek azon a szakaszán, amelyet mi át tudunk tekinteni. Hogy amikor az ördög hazugságokkal, az ember ölő megpróbálta a programját véghez vinni, újra és újra lelepleződött, mert nem engedi Isten azt, hogy az ördög hazugságai megmaradjanak és rombolhassanak hosszú távon. Félre vezethet sokakat, de Isten szent lelke újra és újra engedi, hogy világosságra kerüljön a hazugsága. Olyan megrendítő belegondolni abba, ami csak Magyarországon alig több mint 30 évvel ezelőtt történt, amikor egy hazugságra fölépült rendszer úgy omlott össze, hogy az, aki névadója volt, az még megélte azt, hogy a rendszere összeomlott és elpusztult. És hallani azokat a szavakat, amelyeket az a diktátor az utolsó nyilvánosan felvett beszédében mond, teljesen megzavarodva és megkavarodva értetlenül, hogy hogy történhetett ez, hogy ami olyan biztonságosnak tűnt az az ördögi rendszer, amely gyilkosságokra és hazugságokra épült, az összeomlott. Testvéreim, előbb vagy utóbb minden hazugságával az ördögnek ez történik. Lelepleződik. Nem maradhat leleplezetlenül. Mert Isten szent lelke leleplezi az ördög hazugságait. És amikor mi Isten igéje alapján azt látjuk, hogy újabb és újabb hazugságok hangoznak el, és azok divatossá lesznek, és sokan követik azokat, de jó nekünk tudnunk, hogy Isten lelke le fogja leplezni. Talán a mi életünkben, talán majd egyszer később. De ő az igazság lelke, aki minket az igazság útján akar vezetni, hogy ne járjunk hazugságban, mert az ördög hazugságai lelepleződnek. És amikor Jézus Krisztus eljön teljhatalommal, és minden szem meglátja őt, és minden térd meghajlik előtte, és minden nyelv vallani fogja, hogy ő az Úr az Atya Isten dicsőségére, akkor mindenki előtt végképpen világos lesz, hogy nem volt az ördögnek egyetlen hazugsága se, amelyre érdemes lett volna hallgatni. A világ fejedelme megítéltetett. És mindezek után egyetlen kérdés marad, amelyet Isten szent lelke föltesz nekünk. Vajon ki a te életed, Ura? A világ fejedelme újabb és újabb hazugságokat fog kitalálni azért, hogy azokat, akik követik őt, azokat, akik a hazugságban lelik meg az érdekeiket, akik a hazugságban találják meg, azt gondolják, hogy az életüket, valójában a halálukat találják meg, újabb és újabb hazugságokkal próbálja meg őket megtartani a maga uralma alatt. De Jézus Krisztus az igazság ura, aki azért küldte el az ő lelkét, hogy világossá tegye, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. Ugye nem ragaszkodsz ahhoz, aki már megítéltetett. Ugye nem jársz az ő útjain. És amikor most pünkösdre készülünk, könyörögjünk Isten lelkének, hogy akár az úrvacsorára készülve is tegye világossá azt, hogy hol vannak azok a területei az életünknek, ahol nem engedünk az ő akaratának, ahol a világ fejedelmét követjük. Mert sok van az életünkben, amiben lehet, hogy szimpatikusnak tűnik, meggyőzőnek tűnik, amit a világ fejedelme mond, de halálos méreg, ha hagyjuk, hogy jelen maradjon az életünkben, hogy jelen legyen az életünkben. Csodálatos dolog, hogy Isten szent lelke per újra felvételt hirdet. Mindazt, amit igaznak hiszünk, érdemes az ő színe elé vinni, és megkérdezni, nem bűne az, amihez mi ragaszkodunk. Nem az ítélet alatt álló világ fejedelmének a hazugsága-e, amit követünk. És könyörögni, hogy az, akit Isten rehabilitált, az, akinek Isten kijelentette, világosan kijelentette az igazságát, ő legyen a mi életünk ura, akinek az igazságában, a világosságában, a szentségében mi is járhatunk. Adja meg Isten, hogy a mi életünknek is ez legyen az ajándéka, az idei pünkösdön, és mindvégig a mi Urunk kegyelmében járva. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, áldunk téged, aki nem hagysz minket a hazugságban, olyan szövevényes a hazugság atyának a sokféle állítása, amely újra és újra kiderül, hogy nem igaz, de olyan nehéz átlátni azok között. Köszönjük, hogy te elküldted az igazság lelkét. Áldunk téged azért, hogy az ő fényében minden olyan világos és egyszerűen áttekinthetővé válik. Köszönjük, hogy Jézus Krisztushoz, a te fiadhoz vezet bennünket. Köszönjük neked, hogy leleplezi mindazt, ami az életünket megrontja. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy nem hagyod magukra a te választottaidat az ördög csalárdságaival szemben. És amikor figyelmeztetsz bennünket, hogy vigyázzunk, mert ordító oroszlánként jár körbe, keresve, hogy kit nyeljen el, akkor arról is megbizonyítasz bennünket, és biztosítasz minket, hogy a te fiadnál biztonságban lehetünk, és senki ki nem ragadhat az ő kezéből bennünket. Köszönjük neked ezt az ajándékot, ezt a bizonyosságot, az ebből fakadó békességet, és kérünk téged, vágyakozva a te lelked igazságára, hogy leplezd le mindazt, ami ebben a világban olyan nyomorúságosan mutatja a világ fejedelmének az uralmát. Várunk téged, Úr Jézus Krisztus. Várunk, hogy te hozd el a te országodat, amint a mennyben, úgy itt a földön is láthassuk felragyogni a te dicsőségedet. Láthassuk, ahogyan nem a halál, hanem az élet uralkodik. Kérünk, hogy amíg te eljössz, add, hogy hitben láthassuk ennek a valóságát, a te győzelmednek a valóságát. És ahogyan az új szövetségben az apostolok is buzdítanak erre bennünket, mi is vágyakozással kiáltjuk: jöjj, Urunk Jézus, jöjj el, te, aki megítélted a világ fejedelmét, hozd el azt az országot, ahol semmi sem lesz az ő gyalázatos cselekvéseiből, az ő gyalázatos szándékaiból. Ragyogjon föl a te dicsőséged. Amen. Fogadjuk Isten áldását, így helyünkön ülve maradva. Amikor eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.